A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
Március 5-én a nagybőjt első napján hamvazó szerdán este a Szent Atya kórházi kezelése miatt Angelo de Donatis bíboros vezetésével mutattak be ünnepi szentmisét a római Szent Szabina bazilikában a hamvazás szertartásával. A Szent Atya homíliájában, amelyet a bíboros olvasott fel, két szó, az emlékezés és a remény szó segítségével világította meg a nagybőjti út lényegét. Fejünkre szórják a szent hamut, mely feleleveníti bennünk annak emlékét, amik vagyunk, de annak reményét is, amik leszünk. Emlékeztet arra, hogy por vagyunk, de egyben útnak is indít a remény felé, melyre meghívást kaptunk. Jézus ugyanis leszállt a föld porába, feltámadásával pedig magával visz bennünket az Atya szívébe. Így halad nagybőjti útunk húsvét felé, törékenységünk emléke és azon remény között, hogy az út végén a feltámadott vár ránk. Az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek celebrált Szent Misét hamvazó szerdán este. Szent beszédében Ferenc pápa betegségére is kitért. Mint fogalmazott, minden hamvazó szerda és minden nagybőjt egy kicsit más. Minden esztendőnek megvan a maga sajátossága. Az idei nagybőjti készületünkre rányomja a bélyegét Szent Atyánk betegsége. Kérjünk számára enyhületet és erőt az Úrtól, és kitartóan imádkozzunk érte. Homíliájában a főpásztor kiemelte, a hamvaszkodás nem a szomorúság, az önsajnálat vagy a megváltoztathatatlanba való kényszerű beletörődés jele. Éppen ellenkezőleg. Arról teszünk tanúságot, hogy Isten igéje világítja meg előttünk az egész életutunkat, a halál és az elmúlás útját is, amelyet nem egyedül és nem sötétségben járunk be, hanem itt is Jézus Krisztus nyomdokában járunk. A görögkatolikus metropólia több mint 160 papja gyűlt össze március elején Máriapócson éves papi találkozóra, ahol a pasztorációs lehetőségek széles spektrumát vizsgálták a Keleti Egyházak dikasztériuma által kiadott segédkönyv alapján. A 2025-ös szent év kiváló lehetőséget teremt az önreflexióra, valamint a közösségi és lelki megújulásra. A nap fő témája a jubileumi szent év aktuális lelkipásztori kihívásainak megvitatása volt a Keleti Egyház szemszögéből. A helyi önazonosság védelméről szóló törvény egyetlen kisebbséghez tartozó népcsoportot sem diszkriminálhat. A készülő jogszabály célja a népesség egyensúlyának védelme, hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a törvényjavaslatról folytatott konzultációsorozat Veszprémi állomásán. Navracsics Tibor előadásában hangsúlyozta, hogy a készülő sarkalatos törvény csupán lehetőséget jelent majd az önkormányzatok és a képviselőtestületek számára. A törvény adta keretek között szabályozhatják az újonnan betelepülők arányát, amennyiben úgy érzik, hogy a betelepülés hátrányosan befolyásolja a helyiek életét, húzta alá. Két év alatt 12.425 pácienst látott el, 38 nehéz helyzetű, többségében évek óta háziorvos nélkül maradt kistelepülésen a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Európai Uniós támogatásból indított Naszladi Attila egészségfejlesztési programja, közölte a karitatív szervezet. A közlemény szerint a felzárkózó települések program 5 helyszínén indult el a telemedicinás rendelés, amely jelentős nemzetközi elismerést hozott Magyarországnak. A program az ország legszegényebb településein orvosi ellátás nélkül maradt lakosság ellátására azt ajánlotta, hogy sem a beteget, sem az orvost nem utaztatja a vizsgálatra, hanem a legmodernebb vizsgálati eszközökkel hidalja át a köztük lévő távolságot. Pénteken tartják országszerte az Ökumenikus Világ Ima Napot, amelynek idei tematikáját a csendes-óceáni Cook-szigeteken élő keresztény nők készítettek el, közölte Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára. A közlemény szerint a Világ Ima Napi mozgalom közössége vallja, hogy az ima az Istenre és az egymásra való odafigyelésben gyökerezik. Az idei ima nap központi gondolata a Zsoltárok könyvéből vett ige szakasz: áldalak téged, mert csodálatosan megalkottál. Ez a Zsoltár személyes vallomás, amelyben a teremtmény háláját fejezi ki teremtőjének, aki életre hívta. Végül az időjárásról. Derült, gyengén fátyol felhős, száraz idő várható, ködfoltokkal. A légmozgás gyenge, mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Verse.
Tavaszvárás. A déli szélben lehunyom szemem, és gyöngyvirágok szagát érezem. Az esti égen violásos szín, és kikeletben járnak álmaim. A hó alól már dobban boldogan a föld nagy szíve, s csöndesen fogan a csíra, melyből új élet terem, s bimbók bomolnak majd szűz réteken. Az örök nap még bágyattal ragyog, de tavaszosok már a csillagok, s az éjszakában zizzenő neszek, egy új világ susogja már, leszek. A földre fekszem, hallgatom szívét, az égre nézek, kémlelem színét, ég föld között angyali üzenet hirdeti a jövendő életet. Mert boldog ige ez, és szent igaz, és örök törvény, és áldott vigasz, hogy győz az élet, duzzad és dagad, s elönti mind az ócska gátakat.
Juhász Gyula Tavaszvárás című versét a Var István előadásában hallották. Juhász Gyula költő, újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumba. 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. A négyesi professzor vezette legendás stílus gyakorlatórákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát Máramarosszigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után száműzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltötte. 1937. április 6-án hunyt el. Thank you.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma Frédéric Chopin pályáját mutatjuk be.
Chopin a Varsói Hercegség Mazóvia tartományában, Zelazova volában született. Bár a születés után hetekkel kitöltött anyakönyvben február 22-e szerepel, a család március 1-jét tekintette születésnapjának. Édesapja francia bevándorló, édesanyja lengyel volt. Néhány hónappal Frederik születése után a család Varsóba költözött, ahol a családfő francia tanárként dolgozott. Chopin zenei tehetségét nagyon fiatalon felismerték. Zsenialitása a gyermek Mozartéhoz vagy Bachéhoz mérhető. 7 évesen már 2 polonészt szerzett. A csoda gyerek híre megjelent a varsói lapokban, és a kis Chopin a fővárosi arisztokrata szalonok látványossága lett. Első zenetanára hegedű művész volt, aki 1816-tól 1822-ig volt mestere, egészen addig, amíg tanítványa túl nem szárnyalta. Tehetségének további fejlesztését Wilhelm Würfel, neves zongorista, és a Varsói Konzervatórium professzora vette át. 1826 őszétől zeneelméletet és zeneszerzést kezdett tanulni a Varsói Konzervatóriumban Józef Elsner zeneszerző keze alatt. 1831-ben Bécsbe utazott, majd Párizsban telepedett le, ahol élete javarészét töltötte. Az 1830-as évek eleje és közepe, amikor az elbukott novemberi felkelés után a nagy emigráció éppen megtelepedett Párizsban, nagyon termékeny korszaka volt. Legtöbb híres műve ekkor készült el, rendszeresen adott koncerteket, amelyekről rajongó kritikák születtek. 1838-ra Chopin ismert alakja lett Párizsnak. Közeli barátja volt az operaszerző Vincenzo Bellini és Eugène de Lacroix, a festő. Barátja volt Berlioz, Liszt Ferenc és Robert Schumann is. Az 1840-es évekre Chopin egészsége gyorsan romlani kezdett. Hasztalan utazott távoli helyekre. 1849-re főművei elkészültek, és a mazurkákra, valamint a nocturnökre összpontosított. Tuberkulózisba halt meg 1849. október 17-én. Kívánságára Mozart requiemje hangzott el a temetésén, amelyen mintegy 3000 ember vett részt. A temetés kényszerűségből 2 hétig húzódott, míg a Magdolna templom hozzájárult, hogy a Mozart mű megkövetelte női kórus is felléphessen. Párizsban helyezték végső nyugalomra, síremlékét közadakozásból és barátainak felajánlásaiból emelték. Szívét és levelezéseit a Varsói Szent Kereszt templom egy oszlopában őrzik.
Thank you.
Elhangzott Chopin opusz 52-es számú F-moll balladája Farkas Gábor előadásában. Chopin zongora muzsikája egyedülállóan ötvözi különleges ritmusérzékét, valamint Johann Sebastian Bach stílusát, továbbá a maga alkotta zongora technikát. Ezen elegy különösen törékeny melódiát és harmóniát alkot, amelyet masszív és érdekes összhangzattan támaszt alá. A zeneszalonokkal megismertette az ír John Field által kitalált Nocturne egy magasabb szintre emelt változatát, valamint olyan népszerű tánczenéket, mint a lengyel mazurka vagy a bécsi keringő. Chopin szerzett először balladákat és önálló darabként szkercókat. Több dallama is közismerté vált, egyedi és könnyen megjegyezhető melódiájának köszönhetően, ilyen például a forradalmi etűd, a bémol szonáta vagy a perckeringő. Most ez utóbbit halljuk Gyöngyösi Ivett előadásában. Elhangzott Chopin perckeringő című darabja Gyöngyösi Ivett előadásában. A zeneszerző több más dallama, így például a Fantázia impromptu lassú része, népszerű dalok mintája lett. E darabok intenzív kromatikán és kora operáit jellemző dallamíveken nyugszanak. Chopin ugyanis a zongorájával az emberi ének hangot kelti életre. Stílusa és tehetsége sokakra volt hatással. Schumann nagy rajongója volt, bár az elismerés nem volt kölcsönös. Dallamokat vett át tőle, és Karnevál szvittjének egy tételét is róla nevezte el. Liszt, akivel többször tartottak közös koncertet, számos Chopin darabot dolgozott át szóló zongorára. Chopin a romantika mozgalmát közönnyen, sőt talán visszajogva tekintette, és ritkán hozta magát kapcsolatba vele. De még így is napjainkban Chopin életművét a romantikus stílus mintaképének tekintik. Azonban zenéje a vérnél kevesebb jelét hordozza a romantikának. Ugyan kirobbanó érzelmekkel teli, de minden műve klasszikusan tiszta és megfontolt, egy kis romantikus exhibicionizmussal. Lobogó lángalégő kortársától, Liszt Ferenctől eltérően Chopin a közélettől is visszavonult. Kivétel nélkül minden művében jelen van a zongora, akár szólóban, akár kísérettel. Nagyobb arányú művei, a balladák, szkercók, a barcarole és a szonáták szilárd helyet foglalnak el a repertoárban, úgy, mint a rövidebb művek, az empromptük, mazurkák, nocturnök, keringők és polonézek. Két fontos gyűjteményes műve, a 24 prelűd, amely lazán kapcsolódik Bach, de Das Volltemper írta klavírjához, és az etüdök, amely a zongoristák alapművének tekinthető. Két zongora versenye ma is gyakran játszott mestermű. Befejezésül hallgassuk meg az Opus 11-es számú Émol zongora verseny harmadik tételét Vásári Tamás és a berlini filharmonikusok előadásában.
Thank you.
Elhangzott Frédéric Chopin Opus 11-es számú émazongora versenyének harmadik tétele, Vásári Tamás és a berlini filharmonikusok előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1,